Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az utóbbi időben annyi szó esett Budapest születésnapjáról, 150 éves történelméről, hogy arra gondoltam, hogy mi volna, hogyha a világtörténelem legrégebbi településeiről, fővárosairól beszélnénk. Tehát a következő helyszíneink, Damaszkusz, Jereván, Peking és Kairó nem feltétlenül a legrégebbi fővárosok időrendi sorrendjében. Első ül tehát Damaszkuszba kalauzolom el önöket. Innen származott el volt tévés kolléganőm, vagy innen eredezteti a gyökereit, tán Algavi Hesna. Szia, Hesna!
Szia, Laci!
Milyen korúra tagsálod Szíria központját? Azt hiszem, hogy te nem ott születtél már itt, de a gyökereid apai ágon legalábbis oda kötnek.
Igen, az én édesapám szíriai, az édesanyám magyar, és bár én már Magyarországon születtem, és itt nőttem fel, azért nagyon sokat jártunk Szíriába egészen pici koromtól kezdve, sőt ott is kereszteltek meg egy csodás kolostorban, Szednájában, úgyhogy sok minden fűz Szíriához.
Mitől mondják az Damaszkuszra, hogy a legrégebbi lakott település, illetve a legősibb főváros?
Nagyon izgalmas becslések vannak, hogy már időszámításunk előtt 10 000 évvel is laktak ott. Ha jól tudom, a konkrét, még ma is létező bizonyítékok időszámításunk előtt 4 000-re datálódnak. Uh-huh. Biztos, hogy 4 000 évvel az időszámításunk előtt már egy nagyon komoly kulturális és kereskedelmi központ is volt Damaszkusz, úgyhogy valószínűleg már jóval régebb óta lakott volt.
És ősrégi műemlékekkel rendelkezik, te, mint arabul is beszélő valaki, nyilván tudsz ajánlani egy pár ilyen helyszín Damaszkuszban.
Hát mindenképpen érdemes végig sétálni egyrészt az Omar téren, az Omar mecsetet megnézni, ami ugye egy nagyon-nagyon különleges építészeti csodának tartják egyébként.
Az is.
És hát tényleg varázslatos a hangulata, de az egész óváros olyan, mintha egy másik univerzumba csöppenne az ember.
Nem csoda, hogy az UNESCO a világörökség részévé tette az egész óvárost.
Abszolút, és tényleg, hogyha az ember teheti, érdemes csak egy teljes napot ott tölteni, sietség nélkül, és élvezni azt, hogy ott a pici kis ékszeres kézművesboltok, a fantasztikus kis kávézók, ahol jobbnál jobb vízipipákat lehet kipróbálni, hogy mindenhova behívják az embert, megszólítják, nagyon-nagyon kedvesek az emberek, be lehet ülni egy órán át, csak beszélgetni ott a helyekkel. Szóval olyan varázslatos hangulata van az egésznek, pici szűk utcák, ahol azért persze bemennek az autók, keresztül préselik magukat időnként, nagy a forgatag, emberek, biciklisek, fantasztikus péksütemények, úgyhogy tényleg az egész egy ilyen nagyon színes kavalkád.
És hát persze itt van a legendás főutca is, sétáló utca, ha úgy tetszik. Amúgy is itt azt hiszem, hogy a népek, vallások, etnikumok mozaikját lehet látni.
Abszolút, nagyon izgalmas az egész város, ahogy tényleg a különböző kultúrák, a valkágy ötvözete, és ami nagyon különleges még Szíriában és Damaszkuszban, az a Hamidiye piac, ami szintén legendás, több mint 6 kilométer hosszú ez a bazár, és mindent lehet ott kapni. Szerintem a fűszerek az egyik legizgalmasabb része a piacnak. Szerintem nincsen olyan fűszer a világon, amit ott nem lehet megvenni. És ugye a damaszkuszi rózsa még, ami nagyon-nagyon híres. Hogyha van, akinek lehetősége van tényleg ott sétálni az óvárosban, és végigmenni Baktúma különböző kis zegzugos részein, annak még azt is ajánlom, hogy mindenképpen üljön be valamelyik kávézóba. Vannak olyan régi, tényleg történelmi kávézók, ahol még ma is élnek azzal a tradícióval, hogy kiül oda valaki, és mesélni kezd egy hatalmas nagy karddal a kezében, és hogyha nem figyel eléggé a közönség, akkor a kardjával oda csap egy nagyot egy fémtálcára.
Oké, a mesélő a kardlapjával csap oda, de azért Damaszkusz hétköznapjait jellemezheti az is, hogy nagyon közel van a Golán fennsíkhoz, az izraeli fennhatóság alatt lévő fennsíkhoz, és ott jelenleg Gáza környékén komoly háború dúl. Mennyire érzik meg ezt a hétköznapi emberek a szír fővárosban?
Sajnos, amit leginkább éreznek ma is, az a hosszan elhúzódó háború hatása, és az, hogy gazdaságilag azért nagyon mély nyomot hagyott, meg infrastruktúrálisan is a háború a fővároson. Szerencsére a belváros és az óváros része az nem lett lerombolva, viszont a háború nyomai mindenképpen látszódnak azon, hogy nem nagyon jutott erőforrás fejlesztésekre és karbantartásra. Tehát az egész városon sajnos érezni azt a fajta szomorúságot és azt a
feszültséget azt a hatást, is biztos.
Azt a feszültséget, amit egyrészt a háború, másrészt a mostani fejlemények is okoznak.
Heszna, köszönöm, hogy velünk voltál, és Omar Bashir dalával folytatjuk. Következő helyszínünk egy kicsit a térséghez kapcsolódik, de mégiscsak Európa egészen bizonyosan legidősebb fővárosa, legidősebb keresztény központja a Kaukázuson túl, tehát a délkeleti európai csücsökben. Kevés olyan hányattatott sorsú főváros van a világon, mint Jereván, és igaz ez a viharos történelem, érvényes erre a tragikus múltú, mégis hagyományosan büszke embereket nevelő örmény népre is, akikből egyébként vagy kétszer annyian élnek a világ számos különböző országában, mint otthon, a mindössze 3 milliós örmény országban. Igaz, hogy Athén vagy éppen Lisszabon talán hosszabb múltra tekinthet vissza, mint európai főváros, de az aktualitásai is azt diktálták, hogy Hardi Mihályt most arra kérjem, hogy Jereván kacskaringós történetét szemlézze.
3500 év. Ennyire taksálják a kelet-anatóliai gyökerekkel rendelkező örmény nép kultúráját, akiknek ősi fővárosát Jerevánt első Argiszti király, Uraurtu uralkodója alapította éppen 2805 évvel ezelőtt a Kaukázus hegyvonulatától délre húzódó völgyben. Jereván egyik kerülete ma is Erebuni nevét viseli, ennek az ókori erődnek a romjai most is látogathatók Jerevánban a Szabadtéri Múzeumban. A nyáron akár 40 fokos, száraz, meleg éghajlatú völgyben természetesen a víz közelsége határozta meg, hogy hol érdemes várost alapítani. Így a magashegyi Szevántóból eredő Hrazdán folyó két partján fejlődött az örmény főváros. Olyan történelmi időkben, amikor a Kaukázus túlsó oldalán a nomád finnugor törzsek, vagyis őseink még javában legeltették nyájaikat a végtelen sztyeppéken. Azt kevesen tudják, hogy az örmények Rómát megelőzve már időszámításunk szerint 301-ben felvették a kereszténységet, mint államvallást. Vallási vezetőik pedig a mai napig a katolikosz nevet viseli, és a Jerevántól 18 kilométerre fekvő Ecsmiadzin kolostorban van a székhelye. Az egyházi központot gyakran nevezik az örmény Vatikánnak is, bár keleti ortodox egyház lévén az örményeknek semmi közük sincs a római katolikus egyházhoz. Az örményeknek egyébként hasonló vallási központjuk van Isztambulban, Libanonban, sőt Jeruzsálemben is. Az örményországi vallási vezető, II. Karekin katolikus éppen 24 éve tölti be ezt a magas tisztséget. A jellegzetes sárga-szürke vulkáni tufából épült jereváni házak vakolatlanul virítanak a délkaukázusi gyilkosan erős napsütésben, az örmény főváros a legszebb arcát talán koratavasszal és ősszel mutatja. Jereván egyik legnagyobb látványossága a várostól mindössze 55 kilométerre magasodó Ararát-hegy hófötte kettős vulkáni csúcsa. A legenda szerint az 5137 méter magas Araráton akadt meg, azaz futott zátonyra Noé bárkája, innen számíthatjuk a bibliai özönvíz után bolygónk újabb benépesülését. Hogy ez mennyire igaz, nehéz megítélni. Minden esetre az Ecsmiadzini kolostorban is őriznek egy díszes erekjét, amit tuti biztosan a bárkából származó korhat fadarab. Az Ararát hegye ma is nemzeti szívfájdalom az örmények számára, hiszen az ősellenség területén a török oldalon található, alig 30 kilométerre az örmény határtól. Történelmi pletykák szerint a II. Világháborút lezáró béketárgyalások során a győztes Szovjetunió elérhette volna az idézőjelben vett apró határkiigazítást, és akkor az Ararát ma is örmény terület lehetne. A grúz Josif Sztálinnak viszont nem volt fontos ez az örmény kérés, ráadásul a törökök semlegesek maradtak a háború végéig, csak 1945. februárjában üzentek hadat a tengelyhatalmaknak, jó politikai érzékkel, amikor már a szovjet tankok az Oderánál álltak. Így maradt az örmények nemzeti hegycsúcsa a török oldalon. Az Ararát egyben Örményország egyik nemzeti exportcikkének, a konyaknak, akarom mondani a brandinek a névadója is. Annak idején jó magam tévéstábbal is forgattam és kóstolhattam is a jereváni konyakgyárban, ahol a jereváni völgy töppet, novemberi szüretelésű szőlőjét is hozzákeverik a lepárlásra váró szőlőhöz. A botritiszes erjedést okozó nemes penészgombák itt is megtalálhatók, akár csak Tokajban. Ezek adják az örmény konyak különleges ízét. A Dvin nevű, igen erős brandy egyik nagy híve Winston Churchill, brit miniszterelnök volt, aki a II. Világháború idején minden évben kapott Sztálintól egy 50 literes hordó ilyen örmény konyakot. Egészen a hidegháború kezdetét jelentő fultoni beszéd elmondásáig. A nemzetközi légkör 1946-ban megfagyott, Churchill örmény konyak forrása pedig elapadt. És ez, történelmi tény, nem csak a jereváni rádió jelentése.
Mi más is jöhetne ide, mint a Hardi Mihály által is idézett jereváni rádió zenekarának előadásában a Jereván című dal.
Lújszeri meccs, sohom ezt dúl, hajóc kapót, jérkni nerkó, jövjeszú nem, mi meccs jeraz, Ormana cinç yerkin kıko Yerevan, Yerevan İmmiyak, Otevan
Következő helyszínünk még keletebbre esik, dél-kelet felé, Peking, a távol-kelet legrégebbi fővárosa, majd 1000 évvel idősebb, mint maga Pest, Buda. Még külön akárha. És itt éveket töltött, ha jól emlékszem, Krajcár Gyula még a Népszabadság színeiben, aki jelenleg a Jelen című heti lapnak a főszerkesztő helyettese. Mikor jártál ott utoljára?
Közvetlenül a Covid előtt voltam néhány hétig Pekingben.
És tanulsz is kínaiul, vagy ráerősítesz, ha finom leszek?
Hát igazából persze kínaiul mindig, tehát hogyha valaki ezt elhatározza, akkor ezt
örökké tart, igen. Holtigről lehet tanulni. Tartok. És mennyi időt töltöttél valaha Pekingbe, egyfolytába? A leghosszabb?
Hát egyfolytába olyan bő 3 évet voltam annak idején Pekingben.
Na akkor a városról magáról. Mikor alapíthatták, és hogy néz ki most? Mekkora a lakossága, mert elképesztő vagy majd 2,5-szer akkora, mint Magyarország egész jelenlegi lakossága.
Igen, a 2020-as népszámlálásnál ilyen közel 22 milliósra rögzítették a lakosságot. Ez mindig vita egyébként a kínaiaknál, attól függ, miről van szó, hogy hányan laknak valahol, mert különböző adatok vannak, hogy kinek milyen tartózkodási engedélye van, illegálisan van, stb. De az biztos, hogy olyan 22 millió körüli az az ember, akit el kell látni vízzel, árammal, étellel, stb. Tehát ez egy hatalmas, elképesztő, nagyméretű konglomerátum, egész napokat lehet belül utazni, hogyha az embernek olyan pesje
na
van.
De hogyha a vezetése határozza, hogy még egy metróvonal, még 2 körgyűrű, akkor azt végre is hajtják, és meg lesz.
Igen, egyébként nagyon jól meg van szervezve a közlekedés, ugye rengeteg metróvonal van, buszok járnak mindenfelé. Minden esetre azért, hogyha egy ilyen csúcsforgalmi buszba az embernek sikerül felszállnia, azért az komoly megpróbáltatás, és nehezen feledhető emlék kerekedik belőle, az biztos.
Én számtalanszor jártam az egyik leghíresebb nevezetességében, a tiltott városban, sőt a maiban is, ahol a pártvezetői székelnek, ülés meg laknak is helyjel közel. Hát ott is nagyon nehéz úgy fényképezni, hogy a kínai néptömegek ne susszanjanak bele.
Igen, annak idején olyan szerencsém volt, hogy amikor a SARS járvány kitört, akkor az első hetekben csak úgy felszólították a kínaiakat, hogy ne menjenek sehova, de nem zártak be semmit. És akkor a kínaiak nem mentek sehova, mi pedig a feleségemmel akkor újból végigjártuk az összes létező ilyen jelentős helyet, mert akkor nem volt senki. Úgyhogy mi bementünk úgy a tiltott városba ketten, hogy az őrökön kívül lényegében senki más nem volt a tiltott városba. Akkor néztem meg Mao-nak a testét is, amelyik előtt egyébként olyan kilométeres sorok szoktak mindig állni, és el is határoztam, hogy ezt én nem fogom megnézni, mert ilyen sorban nem állok. És akkor csak úgy voltunk bent, hogy a Mao, a feleségem, én, meg a teremőr.
Ez nagyon exkluzív. És miért döntöttek úgy a kínaiak, márpedig amit eldöntenek, az meg is valósul, úgy is lesz, ezt tapasztaltam a pekingi olimpia kapcsán, vagy a Shanghai Expo kapcsán is, hogy építenek egy újabb olyan hatalmi központot Pekingtől délre, délnyugatra, ami esetleg részben kiválthatja Peking funkcióit.
Igen, ugye az volt itt a probléma, hogy a Pekinghez viszonylag közel van Tianjin, amelyik egy hasonló méretű város.
A kikötőváros, igen.
Elkezdtek egymás felé fejlődni, és kigondolták, hogy tulajdonképpen az egész térségnek a fejlesztését kellene valami fajta tudatos alapokra helyezni, és hogy Pekinget szeretnék megőrizni fővárosnak, és ezért Pekingből egy csomó intézményt, főképpen a nagy állami vállalatok központjait, de egy csomó igazgatási intézményt is szeretnének kitelepíteni a városból. Egyébként is korábban elindult egy ilyen folyamat, hogy az ipari jellegű létesítményeket bezárják, de aztán kiderült, hogy sok minden, nem lehet mindent bezárni, ezért áttelepítenék valahova máshova, és akkor született ez a terv, hogy körülbelül egy olyan mondjuk a belvárostól belvárosig 100 kilométernyi távolságban délkeletre egy új várost építenek, ez a Xiong'an nevű város, most már elég szépen cseperedik, olyan 35-re teszik, hogy körülbelül tényleg városként funkcionál, oda telepítenek át egy csomó dolgot, illetve az új fejlesztésű, elsősorban ipari jellegű dolgokat, azokat oda koncentrálják ebből az egész nagy északi város tömörülésből.
Akkor azt is megfejtetted, ami az utolsó tőmondatos kérdésem, hogy honnan ered Peking neve?
A Peking neve az, hogy északi főváros, amikor a mongolok ezt létrehozták a 13. században, akkor kapta ezt a nevet, néha megváltozott, de a lényeg, hogy az északi, ez a bej, azt jelenti, hogy északi, azt megőrizte máig. És ma ugyan egyetlen főváros, mert van déli főváros is, ez Nanjing, vagy Nanking, ahogy magyarul mondják, de az igazából semmiféle fővárosi funkciót ma már nem tölt be.
Ez egy nagyon komoly kalauzolás volt, Krajcár Gyulának köszönöm, innen folytatjuk világ körüli útunkat jelképesen. Minden jót, szia!
Szia!
Nézzük be a harmadik maradék kontinensen, nézzék el nekem, hogy sem észak-amerikai, sem latin-amerikai fővárosokról nem esett szó, hiszen az ő történetük jóval rövidebb, de Afrikában minden jel arra mutat, hogy a legidősebb, legtekintélyesebb főváros mindmáig Kairó, Egyiptom fővárosa, ahol emlékeim szerint Keresztes Imre, a HVG Közel-Kelet szakértője, éveket töltött tudósítóként. Jól emlékszem? Szervusz Imre!
Szervusz! Hát nem éveket, hanem csak egy évet, a 90-es évek derekán, és aztán később visszamentem egy ásatásra, csak úgy a magam szórakoztatására.
És gondolom aztán megint.
És aztán néhányszor még visszajártam, igen. Legfőképp munkaügyben, tudósítás céljából.
És jól tudom, hogy Kairó Afrika legrégebbi fővárosa, legpatinásabb fővárosa.
Igen, amennyire én tudom, magát Kairót már az iszlám korban alapította a Fátimida dinasztia a 900-as években, de a városnak a története sokkal régebbre nyúlik vissza, amennyiben elfogadjuk, hogy mondjuk Memphis is Kairóhoz tartozik, ez már az új-egyiptomi birodalom első dinasztiája, ez nagyon-nagyon régi, több mint 5000 éves. Aztán ott vannak a gízai piramisok, ez szintén az...
Na, akartalak is kérdezni a nevezetességekről, mert mindenkinek a piramisok jutnak elsődlegesen.
Ugye Gíza viszonylag messze van, olyan becsléseink szerint talán olyan 20-30 kilométerre a belvárostól, de hát de Kairó már ránőtt Gízára, gyakorlatilag a piramisok egyik oldalán.
Összenőtt, igen.
Összenőtt, a másik oldalán pedig még ott a sivatag. Tehát ez is Kairó része.
Magában a városban mit ajánlaná bárkinek megtekintésre?
Hát sétálni a városban, mondjuk a Han el Halili bazárban, az is az egyik legnagyobb és leghíresebb bazár a keleten. Rengeteg muszlim emlékben nem véletlen nevezik Kairót ezer minaret városának. Akkor a Mohamed Ali mecset, amelyet ugye aztán később lemásoltak Isztambulban. Ezen kívül a Nílus ott folyik át, és egy szigetet képez, ahogy nálunk is a Margit sziget, ugye a város közepén Budapesten, ott szintén. Azzal a különbséggel, hogy Zamalek a diplomácia központja, ott vannak a nagykövetségek, a rezidenciák, és van egy hatalmas...
Tehát abszolút központ, igen. Mekkora a lakossága most Kairónak?
Hát ha nagyobb Kairót nézzük, akkor olvastam már olyan adatot, hogy több mint 20 millió, és ezzel a világ 12. legnagyobb agglomerációja, és ezzel küzd is a város.
Mert nem csoda.
Történelmi utazás, nem csak második Ramszesz 80 tonnás szobra az egyik téren mondjuk, bár ezt most már megőrzés céljából eltávolították a helyről, de van obeliszk, aztán mindenféle mecset, történelmi épület, kopt templom.
Múzeumok, legújabb kori múzeum is.
Igen, és akkor a lakosság 10% a kopt keresztény, tehát nem csak mecsetek vannak, hanem templomok is. De küzd a túlzsúfoltsággal, nagyon kevés a zöld hely, park, nagyon rossz a levegő, mert az autópark régi. Nem véletlen, hogy a város megpróbálja autópályákkal enyhíteni a forgalmat, és azzal, hogy egy új fővárost épít, egy új közigazgatási központot.
Sőt, már épül is, és Sisi elnök, aki átvette a hatalmat, én némi gúnnyal azt mondtam, hogy Sisi City lesz ennek az új Kairónak a neve. Hogy fog ez kinézni, és mikorra lesz kész?
Hát állítólag egy jelentős része már kész van, itt fölépült talán a Közel-Kelet és Afrika legnagyobb mecsetje, legmagasabb, legnagyobb mecsetje, de épül egy hatalmas katedrális is, és kormányzati központok igazán tágas terekkel, parkokkal, üzletnegyed, ahova majd cégek költöznek. Hogy pontosan mikor lesz kész,
azt ők se tudják.
Azt még nem tudják, de hát egyre többbe kerül. És ha már az építkedés, akkor hagy egyezzük meg, hogy ugye talán a világ egyik leghíresebb múzeuma, az egyiptomi múzeum, amely Kairó belvárosában van, gyönyörű, szép, lazac színű épület. Aki ott járt, az biztos el volt varázsolva, mert én akárhányszor beléptem ott, az egy fantasztikus érzés volt. De épül egy új múzeum, pontosan a gízai piramisok szomszédságában, és ha minden igaz, ez lesz a világ egyik legnagyobb, legszebb és legmodernebb múzeuma az egyiptomiak szerint. Több mint 100 000 műkincsel, a Tutankhamon sírból előkerített 4 000 műkincs és tárgy is itt kap majd helyet, és hát ha minden igaz, a sokszori halasztások ellenére a legújabb tervek szerint jövő tavasszal nyílik ez a múzeum.
Remélem, hogy lesz szerencsét hozzá, hogy ezt is megnézd. Keresztes Imrének köszönöm, hogy velünk volt, és ezzel mára befejeztük a világháló mai merítését. Egyben mindenkit arra kérek, hogy akár pozitív, akár negatív észrevételeit tegye közkincsé a világhálókukacklubradio.hu e-mail címen. Remélem, egy hét múlva is velünk tartanak, és búcsúzom Kairótól és a műsortól mára Natasha Atlas dalával, aki egy egyiptomi belga énekesnő. Legyen szerencsénk egy hét múlva is.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották. A szerkesztő Bodnár Barna volt.